Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga Haftara tanulási programja, és ez alkalommal Rosh Hashana második napjának a Haftaráját tanuljuk, ami Jeremiás könyvének 31. fejezetének az első része, az elsőtől a 19. mondatig. És az az érdekes, ugye, hogy hogyan kapcsolódik ez az ünnephez. Magának a Haftarának a témája egy hazavezetés, a nép, a száműzött népnek a hazavezetéséről szól Izraelbe. Az egy érthető dolog, hogy ez hogy kapcsolódik ide, hogy visszahoz az örökkévaló minket, mert bizonyos értelemben mi is visszatérők vagyunk az örökkévalóhoz Rosh Hashana napján. Ez igaz. Viszont akkor is van egy nagy ellentét, az a térbeli hazavezetés és a szívbeli megtérés között, szóval ezek a fizikai és ezek a lelki terek, ezek hogy kapcsolnak össze, ez első látásra nem világos. De ugyanakkor a szöveg az nyújt számunkra támpontokat. Nézzük meg például a 8. mondatot, amelyik az egyik legközpontibb része ennek a gondolatnak. Bivehi avó, uftachnunim, oviolim, Olichem el nachalem ahim bederech yashar lo ikoshlu ba ki hayiti leIsrael leAhav veEfrahim bechorihu. Sírással jönnek bivechi avou uvetachnunim. A tachnunim az a könyörgés. A tachnun, könyörgés, az egy központi szava, központi gondolata nagy ünnepeknek. Oviolém, olichém, elnachalém, ajém. Vezérlem őket, elviszem őket, ahol a folyó vízhez, patakhoz, de derekjásár, egyenes úton. Loikoslóban, nem motlanak meg benne. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy olyan megtérést képzel el, egy olyan visszatérést és egy olyan megtérést, lelki és fizikai szinten, amelyik könnyű út. És ez egy olyan szép gondolatot közöl velünk, hogy nehéz szívvel mentünk el, tehát hogyha most meg kell összehasonlítani ezt a fizikai számüzetést és visszatérést, ez olyan szinten tünteti fel számunkra a megtérést, mint hogyha a bűneinkbe, ahogyan belementünk, az olyan nehéz lenne nekünk, mint hogyha számüzetnénk a saját otthonunkból. És amikor hazatérünk, akkor ez egy olyan könnyű út, amit itt leér, ahol patakok vannak. Ugye miért fontos a patak? Azért, mert a sivatagon keresztül vezet az út mindig, amikor elvándorolnak Izraelbe, és amikor vándorolnak Izraelbe, és akkor a patak, az a vízforrás, az a legfontosabb dolog. És ezért jön itt a próféta a patakkal. És az egyenes út, amin visszafele jönnek, az még sokkal egyszerűbb is. És milyen gondolatot tanít ez a mi számunkra? Azt tanítja, hogy ez a megtérés, ami Rosh Hashanakor van, ez egy félelmetes dolog bizonyos értelemben, hogyha úgymond az életünk forog kockán. Ha nem sikerül, hogyha az jön ki végeredményben, megcsináljuk a könyvelést, az elszámolást, és az jön ki, hogy hát sajnos mi több gondot okoztunk embertársainknak, mint amennyi jót tettünk, és nem igazán sok érdemet szereztünk, akkor nem tudunk mit mondani az örökkévalónak, hogy neki miért érdemes minket életben tartani. Tehát ez egyrészt ez egy félelmetes dolog, másrésztről viszont egy nagy örömünnep, pont emiatt a Derech Jasár egyenes út miatt. Mert visszamenni az örökkévalóhoz, az egy nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog úgy gondolni, hogy nincsenek bűneim, hogy tiszta vagyok. És mindig a saját példámmal jövök, hogy én hajlamos vagyok arra például, hogy egy picit úgy halogassam a dolgokat. Mikor fogok már bocsánatot kérni XY-tól, amit csináltam? Mikor fogok már végre elkezdeni egy dolgot, amit már régóta ígérgetek magamnak, hogy csinálom egy nagy álmomat, egy nagy tervemet megvalósítani? Ha megcsinálom, az nekem az egy zehut, az egy érdem. Amit ha megcsinálok, az egy pozitív az elszámolásban. És Rosh Hashana az egy olyan utolsó határidő, amikor ezeket meg kell csinálni. Ez a Rosh Hashanában az örömünnep. Hogy végre tisztán állhatok, és végre megcsináltam mindent, és elintéztem mindent, és úgy állok ott aznap, hogy mindennel készen vagyok. Van egy nagyon érdekes dolog itt a hagyományunkban arra vonatkozólag, hogyha ez egy ilyen örömteli dolog,
akkor miért látjuk azt, hogy sírnak? Mivel hiába sírással jönnek, ugye tahmunim, és könyörgéssel. Egy érdekes pont van a Talmudban, egy nagyon sokat idézett hely, a Bava Mecia 59a-ban, azonnal olvasom. Ve af al pi se se a rete fila, ne ne alu, és annak ellenére, hogy az imának a kapui, azok bezárultak, se a rede ma ott, lo ne ne alu, a könnyeknek a kapuja, nem zárultak be. Miről beszél? Arról beszél, hogy mik ezek az imáknak a kapui? Hát siratja a szentét, tehát a szentély lerombolása azt megfelelteti annak a szöveg, hogy bezárultak az ima kapui, nincsen többé ima. Ami nagyon kemény kijelentés, de hát bele kell gondolni abba, hogy az a generáció, aki akkor élt, és látta a szentély pusztulását, az milyen egy sokban élt. Ők nekik ez egy olyan érzés volt, hogy bezárultak, kész, vége, nincs több ima. És hát akkor mi maradt nekünk? Hogyan vigasztaljuk a népünket? Nem tudunk többé imádkozni a teremtőnkhöz? Nem. A könyörgés, a megtört szív, ezeket mindig meghallgatja az Isten, ez a proféta is így mondja, hogy az, hogyha az ember megtört, sír, akkor azt az Isten mindig meghallgatja, sosem utasítja el a megtört szívet és a megtört lelket. Ami megint egy nagyon érdekes és gondolat, és megint tovább gondolásra ösztönözhet minket, hiszen kérdezhetné valaki, hogy akkor miért szeretné a Teremtő azt, hogy mi mindig síjunk és szomorkodjunk, és törjön meg a mi szívünk? Az miért jó? Miért jó az egész nagy ünnepi ünnepköt egy ilyen színben feltüntetni, ahelyett, hogy tehát valahogy a magunkba forduláshoz szükség van erre a picit komor, jelentőségteljes hangulatra. Ugyanezt a sírást, ezt megtaláljuk a haftaránknak a végén is, amikor Efraimról, az a, ugye az Izraelnek, a Jákobnak az egyik gyereke, de most itt nyilván a zsidó népet szimbolizál, a zsidó nép egyik törzsét, és általában értelemben az egész zsidó népet szimbolizálja, akkor róla is azt olvassuk, hogy ő is szomorkodik. Samó asamáti Efraim, mit nodéd, jiszártáni, vaivaszér, ke égel lulumád, hasivéni ve asuva, ki atá, hasem elokáj. Samoa samáti Efraim. Halva hallottam Efraimot, mit nodéd, hogy kesereg, hogy sír. Efraim is sír. És utána egy érdekes dolgot mond Efraim, hasivéni ve asuva. Ugye a szó gyökbetű, ez a suv, ugyanaz, mint a tesuva, megtérés szó. Téríts meg, hogy megtéríthessek. Miről beszél? Hogyan kérhetünk segítséget az Istentől azért, hogy minket megtérítsen? Ez az egyik legkomolyabb probléma a mindennapi imáinkban is, hogy ezt mondjuk mi, amikor a megtérésért imádkozunk. Egyrészt, hogy miért imádkozunk minden nap a megtérésért. Pusztán az a feltételezés, hogy minden nap imádkozunk a megtérésért, az magában hordozza azt, hogy akkor feltételezzük, hogy nem sikerül. Tehát, hogyha most elmondom, hogy Istenként téríts meg, és megtérít, akkor minek imádkozom holnap, és ez minden imára vonatkozik, akkor miért mondjuk? Hát természetesen nem erről van szó, az ima az a közeledés módja az Istenhez, és a megtérés egy olyan dolog, amit minden nap meg kell csinálni. De visszatérve itt Efraimra, azt látjuk, hogy ezt kéri, téríts meg, hogy megtérhessek, azaz egy furcsa sorrend cserét látunk. Azt várnánk, hogyha én jót csinálok az Istennel, megtérek hozzá, akkor ő ezért cserébe engem megvált. Jót csinál velem. Visszaadja a jót. Fordítva működik az Isten, nem ezt csinálja. Először kiváltja, és utána a kiváltás eredményeképpen tér meg a zsidó nép. Ezt az érdekes dolgot látjuk. Az egész haftarában rögtön a nyitó mondat, ugye? Ami azt mondja, hogy Koa már Hashem, Maca Hénba Midbar Am, Seri Dacharev. Kegyet talált a pusztában a megtört nép, a karttól menekültek népe. Tehát az első lépést Ezúttal ebben a leosztásban az Isten teszi meg. Az első napon, Rosh Hashana első napján olvasott haftalában nem ez volt a helyzet, ott Hannának az imájáról olvashattunk, hogy Hanna a saját érdemében kapta meg a jutalmát. Nem ez a helyzet ennél a népnél. Ez a nép, ez már megtört, ez menekül, a kartól menekül, nem tér meg egyáltalán magától, hanem annak hatására, a megváltásnak a hatására tér meg. Ez egy nagyon furcsa dolog. Egyben tartalmaz számunkra egy érdekes tanulságot. Ugye azt mondja a Szóta traktátusban, a Talmud a 14a oldalon, hogy az embernek követnie kell az Isten útjait. Ez ahogy a Tóra is írja, hogy járjunk az ő útján. Mit jelent az, hogy járjunk az ő útján? Út, az héberül derech, úgy kell viselkedni, mint az Isten. Hogy kell úgy viselkedni, mint az Isten? Ahogyan az Isten fölöltözteti a mezítelent, ahogyan ezt látjuk a Bereshit, a teremtés történetében, amikor Ádámot kiűzi az édenkertből, fölöltözteti a mezítelent, úgy mi is öltöztessük fel a mezítelent, azaz adományozunk a szegényeknek. Ahogy ő meglátogatja a betegeket, ahogy ezt látjuk az Ábrahámnál, amikor a körülmetélésének a legnehezebb napján őt meglátogatta, úgy nekünk is kötelességünk meglátogatni a betegeket. Ahogyan az örökkévaló megvigasztalja a gyászolót, ahogyan azt látjuk a Bereshit a 25. fejezetében az első könyvnek, hogy az Izsákot megáldotta, megvigasztalta, miután meghalt Ábrahám, az ő apja, ugyanúgy nekünk is meg kell vigasztalni a gyászolót. Ahogy az örökkévaló eltemeti a halottat, ugyanúgy nekünk is el kell temetni a halottat. Hogy amikor látjuk a legvégén a Mózes 5 könyvének, amikor a Mózes teljesen egyedül elvonul a helyre, és eltemeti. Na most ennek kapcsán meg tudjuk érteni azt, hogy mit jelent az a szó, hogy cheszed, mit jelent az a szó, hogy jó cselekedet. Jó cselekedet az, amit az Isten csinál. Az Isten úgy tesz jót valakivel, hogy azt nem érdemli meg. Honnan látjuk? Van egy olyan mondás, hogy a Tóra cheszeddel kezdődik, cheszeddel végződik. Cheszeddel kezdődik, felöltözteti a mezítelent. Cheszeddel végződik, eltemeti a halottat. Miért azt emeli ki, hogy felöltözteti a mezítelent? Hát Ádámmal és Évával mennyi jót csinált már az Isten? Egy édenkertbe tette őket, adott nekik társat, lehető legjobb dolguk volt, és mégis az első jó cselekedet, amit kiemelnek, az ez a felöltözteti a mezítelent, amikor kiűzettek az édenkertbe és kaptak ruhát. Hát pont azért, mert amikor kiűzettek, akkor ezt a saját bűnük miatt üzettek ki. És ez velünk is megtörténik, hogy valaki csinál valamit a saját hibáján belül, hát te csináltad magadnak a bajt, hát te okoztad, akkor ne várj tőlem, hogy segítsek, hogy valakinek mondod mindig, hogy vigyázz az autóddal, mert hogyha elindulsz a nagy hóban és nem viszel hóláncot, elakadsz. És ezt mindig mondod, és mégis elindul, és elakad, és telefonál, hogy segíts. Hogyha nem azt mondod, hogy hát én megmondtam, én mondtam, hogy ne akadj el, akkor vinni kell hóláncot, hanem ott, ahol vagy munkád közepén megszakítod, és viszed a hóláncot, akkor az, amit csináltál, az cheszed, akkor azt csinálod, amit az örökkévaló csinált, amikor felöltöztette az Ádámot. És így megérthető, hogy akkor hogy írja az Efraimról a Haftara végén a 18. mondatban, hogy ki aharé suvé nihamti ve aharé hivadi szafakti aljaré, hogy eltérésem után, miután visszatértem, azután megbántam, vagy megvigasztalottam, hogy miután visszatértem, azután tértem meg az Istenhez. És egy ilyesmit kívánunk magunknak második körből, Rosh Hashana napján, második napon, hogyha már nem sikerült esetleg a megtérésünk olyan jóra, akkor az Isten adjon nekünk egy előnyt, adjon egy előleget, és váltson minket meg, és amikor a megváltottság érzését megkapjuk, ezt a jó érzést, akkor azért, mert érezzük, hogy milyen kegyes velünk az Isten, azért térjünk meg. Ebben megint van egy olyan dolog, amit meg tudunk tanulni a saját életünkre. Az, hogyha úgy érezzük, hogy valaki velünk nem jól viselkedik, akkor az emberben van egy olyan érzés, hogy akkor miért viselkedjek vele én jól? Akkor miért tegyek neki én jót? Akkor ő valószínűleg lehet, hogy vissza fog vele élni. Hogyha a rosszra rosszal válaszoljunk, vagy rosszra jóval válaszoljunk. És ez a haftára azt mondja, hogy az Isten, aki minden dolgot irányít, és minden a kezében van, ő megmeri azt csinálni, hogy a rosszra jóval válaszol. Mert tudja, hogy amikor jót kap az ember, akkor automatikusan ez megjavul. Érdekes, hogy az előbb pont ezt olvastuk ugye Efraimról, ke égel lo lumad, mint egy borjú, amelyik nem tanult. A hibájából valószínűleg itt erre utal, hogy engedetlenkedett Efraim, és mégis itt könyörög, és hogy válaszol erre az örökké való? A híres mondattal, a 19. mondat, ami szinte a szlogenje, az egyik szlogenje az egész haftárának, és ezt sokan meg is zenésítették, úgyhogy akkor most lehet, hogy én is a dallamos változatát fogom itt megmutatni, hogy ezt nagy ünnepeken szokták. Havén, havén, jákír li, Efraim, én jeled, jeled, sásújim, kimidé, davrivó, záhor ezkerén út, álkén ámú, véjjájló, ráhéma, rachaménú. Tehát ez a 19. mondatban, ha ben jákírli, nem, de egy drága fiam nekem, Efraim. Im jeled sásuim, vagy a gyönyörűségemnek a gyermeke. Ki midé davribó, mert ahogyan csak megszólal, záhod eszkerén od, rögtön emlékezem rá, rögtön eszembe jut, ahogy csak szóba kerül. Al kén hamu miájló, azért az egész bensőm reszket, azért teljesen izgulok, rahéma rahamedú. Kegyelmezve irgalmazok neki. Tehát ez az Efraim, ez egyrészt egy borjú, aki nem tanult, másrészt hát ilyen szép szavakkal illeti az örökkévaló. Ez az, amikor valaki annyira nem kedvesen viselkedett velünk, és egy nagy kedvességet kap, akkor ne gondoljuk azt, hogy akkor ő ezzel vissza fog élni, mert hogy az Isten megmeri csinálni ezt, akkor valószínűleg mi is megcsinálhatjuk, és próbáljuk ki, hogy ebből igenis jól fogunk kijönni. De ezekben a mondatokban Efraim már megbánta a bűnét, és már nagyon szégyeli magát, és nagyon sajnálja, és ez is egy kapcsolatot jelent az ünnepnappal. És az ünnepnapon ugye meg kell térni, ugye, hogyha kérdezne minket Efraim képzeletben, hogy hogyan térjen meg, akkor ezt a négy lépcsőt javasolja Efraimnak, nekünk a sehátunk megtérés, a sehátunk tesuvájhoz az ünnepnapra, egy Simon Apisdorf nevezetű tanító. Első lépés, mit csináltam? Megbánom. Második lépés, minden olyan dolgot, amit szoktam mondani, hogy jól van, de azt nem azért csináltam, hanem azért, tehát az én enyhítő körülményeket, azokat szépen eltörlöm. Azt mondom, hogy nincs enyhítő körülmény. Nem magyarázom meg, nem akarom megmagyarázni magamnak, hogy miért csináltam. Hogyha ezt az ember, nagyon hajlamos erre, úgy hívja, hogy racionalizálás, hogy de azt azért csináltam, mert ő is ilyen volt velem, olyan volt velem, nem, hát az attól még nekem nem volt kötelező. Hát ezekre az ember hajlamos, hogy magának megmagyarázza, hogy miért. Ezt a második lépcső az, hogy minden ilyet levetkőzik, és elvet. Harmadik lépés. Szóban. Megmondja, hogy megbánta annak, akit megsértett. Megmondja neki, bocsánatot kér tőle. És a negyedik lépés nagyon érdekes, hogy ha legközelebb ugyanebbe a szituációba belekerülök, akkor miért nem fogom ezt csinálni? Mit tudok tenni annak érdekében, hogy ezt ne kövessen el ismét, ne legyek megint ebben a hibában? Megoldom, egy vészforgatókönyvet elkészítek. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek egy jó bepecsételést, Rosh Hashanára, és mindenkinek egy Sanától Vágmár, Hatimától Vá, és hogy egy jó csillét tudjon csinálni, mindenkitől bocsánatot tudjon kérni, akit megbántott, és nagyon sok érdemeze huszja legyen, és írassék be az életnek a könyvébe.